Ez itt az Etológusok Podcast, ahol viselkedéskutatásról beszélgetünk. A mai adás különleges lesz, a stúdióban végig velünk van Akira, a mozgássérült segítőkutya, aki gazdáját Gulyás Viktóriát kísérte el. Viktória kerekesszékkel közlekedik, és már több mint 10 éve segítőkutyákkal él. Velünk van Pulai Orsolya is, aki néhány éve Rikó, a fekete úszkár gazdája. Ugyanis Rikó segíti Orsolya lányát, Katát az önálló közlekedésben. Kata mozgása bizonytalan, egyensúlyát könnyen elveszíti, amit a támasztó kutya jelenléte folyamatosan ellensúlyoz. Így Kata a kutyával közösen, de önállóan tud közlekedni. Én Böhm Sára vagyok, és a mai adásban olyan gazdák történetét és mindennapjait ismerjük meg, akiknek a segítő kutyák visszaadták az önállóság érzését. Orsolyáék és Viktória a kutyával az Emberért Alapítványtól kapták a kiképzett segítő kutyákat, akik amióta velük élnek, nem csak szeretetet hoztak az életükbe, hanem rengeteg segítséget jelentenek a mindennapi feladatok elvégzésében. Legyen az egy bevásárlás, pulóverfelvétel vagy buszos utazás. Az alapítvány a képzések után sem engedi el a gazdák kezét. Hátországként folyamatosan tartják a kapcsolatot, és segítenek, ha szükséges. A kutyával az Emberért Alapítvány szorosan kötődik az etológia tanszékhez. A tanszék kutatói alapították 1996-ban, és a legújabb kutatási eredményeket is beemelik a képzési módszerekbe. Az adásban olykor járkálás hangja szűrődhet be, olyankor Akira tesz egy tiszteletkört a stúdióban. Hogyan került hozzátok Rigó és Akira?
Hosszas munka után. De nagyon, hát a Kata lehetett olyan 3-4 éves, amikor ő nagyon bizonytalanul mozog. És mindig az volt a kérdés, hogy fog tudni ő úgy elindulni, hogy nincsen, ami támaszza. De a járókeret az ügyetlen, mert azzal nem fog tudni felszállni, meg a bot az nem játszik, mert azzal meg ő ügyetlen. És akkor olyan 6 éves lehet, nem, hát inkább olyan 10 éves volt, amikor elhagyta a járókeretet is, tehát önállóan közlekedik. De könnyen kibillen, meg könnyen elesik, meg nehéz neki föllépni egy patkára, meg ha nincsen a lépcsőkorlát, akkor nagyon nehéz, nagyon bizonytalan, hogy föl tudjon menni a lépcső, lehet, hogy nem is tud fölmenni.
Mi az, ami megosztható Kata állapotáról?
Oxigén hiánnyal született, cépés, és az ő diagnózis az úgynevezett atetózis, ami azt jelenti, hogy ilyen túlmozgásai vannak, ez egyébként nagyon nem látszik rajta, és hát neki az egész, a finom motorikája, a beszéde, a nagy mozgásai, minden érintett. Tehát nehezebben mozog a keze. Nem úgy, hogy nem tudja használni, hanem ezek miatt a túlmozgások miatt nehezebben tudja koordinálni a mozgását, inkább azt tudom rá mondani. És akkor óvis korában nézegettük, hogy mit lehetne, és láttam vakvezető kutyát, és azon gondolkoztam, meg a baráti társaságban volt kutya, akit nagyon ilyen szupportív volt a Katával, tehát megállt mellette, és neki tudott támaszkodni. És azon gondolkoztam, hogy egy hámmal, hogyha egy ilyen merev hám lenne egy kutyán, akkor végül is a Kata is tudna bele, tehát az adna annyi stabilitást, hogy nem esik el, meg rá tud fogni, meg tud bele kapaszkodni, hogyha kibillen, vagy ha elesik, akkor tud neki segíteni, hogy fölálljon. És akkor kezdtem el nézegetni, hogy van-e egyáltalán ilyen, és úgy jött szembe az alapítvány. És náluk, hozzájuk jelentkeztünk be végül.
És addig nem is volt kutyátok?
De volt nekem, gyerekkorunkban volt, előtte is volt, mielőtt a gyerekek születtek, akkor is volt kutyánk, és amikor így kitaláltuk, hogy legyen segítő kutya, akkor lett még egy kutyánk, tehát nekünk most 2 kutyánk van, mert azt úgy kíváncsi voltam rá, hogy egyáltalán a Kata mennyire működik jól együtt egy kutyával, meg hogy lássuk, hogy tudjuk beilleszteni az életünkbe, tehát nem mertem volna ebbe belevágni, úgyhogy nem próbáljuk ki előtte, hogy élünk együtt egy kutyával.
Tehát már kellett a tapasztalat,
igen,
a kutyatartás.
Igen, mert azt ugye tudtuk, hogy mit jelent a kutyatartásuk, például azt nem tudtam, hogy a Kata mennyire, ő nem annyira állatos egyébként. Tehát, hogy ő nem ez a, meg lehet egy kis állatot is rá rohan, hanem inkább olyan távolságtartó. Nem azt mondom, hogy nem szereti, de nincs így rá kanyarodva az állatokra. És például nekem ez egy kérdés volt, hogy mennyire fognak tudni jól működni a Rigóval, vagy bármilyen segítő kutyával. És mondjuk ilyen szempontból a Szotyi, a másik kutyánk, egy jó ilyen tanuló történet volt.
És nálad, Viki?
Nálam Akira már a második segítő kutya. Ő 5 hónaposan került az alapítványhoz képzésre, és folyamatosan együtt dolgoztunk már akkor. Egy rövid tanulási, átszoktatási időszakból került hozzá most már 8 éve.
És Akira előtt ki volt neked, és ő hogy került hozzá?
Akira előtt Plüsi volt, aki még 2004-ben került hozzám, és ő vele az Újpesti Városnapokon találkoztunk először, ez augusztus vége volt, és november végén mentünk ki először kutyaiskolára, ahol megnézték, hogy egyáltalán mi a helyzet, hogyan tudunk együtt dolgozni, és akkor ő volt az egyik ilyen jelölt, illetve a testvére, aki így lehetett volna, de végül is, mivel még általános iskolába jártam, meg utána cél volt, hogy a gimnáziumba is jöjjön velem, ezért úgy döntöttek, hogy akkor egy ilyen kevésbé mozgásos kutyát adnak, mint az, aki pörög egész nap.
Hogy került egyáltalán szóba, hogy segítő kutyád legyen?
Sehogy igazából. Mindig is akartunk kutyát gyerekként, viszont nem lehetett panellakásba, és amikor kiderült, hogy hát van ilyen lehetőség, hogy mozgássérült mellé segítő kutya is létezik Magyarországon, akkor mondták azt a szülők, hogy jó, hát akkor ezt megnézhetjük, és tulajdonképpen, ha már a kutya úgyis velem van egész nap az iskolába 8 órákat, akkor nem is ül otthon bezárva a lakásba.
Az egész napot együtt töltitek, sok esetben gondolom reggeltől estig. Milyen volt az összeszokás folyamata?
Plüssivel elsősorban nagyon gyors volt, november végén találkoztunk, és február elején kaptam meg egy ilyen intenzív együtt töltött időre, amikor ugye még a kiképzők is ott vannak, nagyon sokszor ki kell menni kutyaiskolára, még nem vizsgáztunk, tehát ez egy ilyen 3 hónapos időszak volt, viszonylag gyorsan átszokott a kutya egyik helyről a másikra. Akirával viszont ez a tanulási folyamat alatt is ott voltam, így azért nehéz megmondani, mikor volt az az intenzív időszak, amikor a kutya effektíve arra készült, hogy akkor átkerül egy másik emberhez.
Milyen volt az első találkozás?
Akirával olyan volt, hogy kint voltunk Topmancs kutyaiskolán, ahol Topmancs napot tartottak, és egyszer csak a kezembe került egy púráz, és azt mondták, hogy fogjam meg. És így lenéztem a kutyára, és mondtam, hogy vislát. Arról volt szó, hogy ezt nem lehet. És mondták, hogy nem baj, azért fogjam. És végül is így kezdődött egy 5 hónapos kiskutyával, akiről végül kiderült, hogy nem vizsla, hanem egy labradoruszkár keverék.
És akkor elkezdődött a közös út.
Igen.
És nálatok, hogy zajlott ez a találkozás? Megmondtad, hogy telefont kaptatok? Vagy hogy kezdődött?
Hát úgy, mi nagyon sokat vártunk. Tehát, hogy először bejelentkeztünk, akkor még a Kata óvis volt, és akkor utána én visszamondtam. Tehát eljöttünk egy ilyen kutyás találkozóra, és azt gondoltam, hogy nagyon kicsi még hozzá. Tehát, nem, tehát megnéztük, a Kata se volt annyira lelkes, és úgy láttam, hogy ez hogy nem, nincs még, nem annyira érett még ő ahhoz, hogy ezt tudja kezelni, ezt a helyzetet. És akkor már általán mikor lehetett, Jézusom, most tudom, mert annyira... A Rigó most 5 éves, és 2,5 éve van nálunk, és majd, hát 2,5 év volt az össze, 2 év volt az összeszoktatás. És akkor mi bejelentkeztünk megint, egyszer csak valahogy a Kata felső tagozat elején, hogy akkor jönnénk, tehát hogyha lesz kutya, akkor szeretnénk elindítani ezt a folyamatot. És akkor hosszan-hosszan vártunk, és akkor végül kaptunk egy telefonhívást, hogy két lehetőség van, hogy vagy egy olyan kutya, aki visszakerült az alapítványhoz, mert ahol ő kint volt segítő kutyaként, ott megváltoztak a családnak az életkörülményei, és visszaadták, vagy van egy óriás úszkár kölyök, és akkor ezt a kutyát már direkt a Katának nevelnék ki. És akkor, hogy döntsük el. És akkor a Kata úgy döntött, hogy akkor ő inkább azt szeretné, hogy egy kölyök kutya, aki neki van nevelve, tehát az ő igényeire nevelik. És így is indult el ez az egész történet, hogy ha bár a Rigó egy segítőkutya, és tudja az összes segítő, ha még tudja, már nem vagyok benne biztos, mert nem használjuk az összes rendes mozgássérült segítőkutya trükköt, a fölvenni, ajtót nyitni, villanyt kapcsolni, minden egyebben, de ő úgy lett nevelve, hogy támasztó kutya legyen, hogy ezzel a hámmal ő meg tudja tartani a Katát, meg hogyha a Kata megbillen, akkor megálljon stabilan, hogy ne ráncsa el, és aztán egy körülbelül, igen, hát egy 2 éves összeszokási folyamat volt, meg összetanulási folyamat volt utána, ami azért húzódott el ennyire, mert közben jött a Covid, amikor nem tudtunk találkozni. És akkor a Rigó nevelőnél volt, és minden hétvégén mentünk ki a kutyaiskolára, és akkor ők ott tanultak. Úgyhogy egy hosszú munkás történet volt, mire aztán eljutottak a vizsgáig.
Mit jelent a vizsga? Ott derül ki az, hogy ez így működni fog-e?
Nem, hát amit ők megtanultak ez alatt a 2 év alatt, azt kell bemutatni egy független bizottság előtt, és mindenféle helyzetekben. Ez úgy kezdődött, hogy először a kutyaiskolán volt egy ajtónyitás, tárgykiválasztás, tárgyfölvétel, hogy mennyire figyel oda a Katára, mennyire tudnak együttműködni, és utána pedig az egyik bevásárlóközpontba kellett elmenni, és akkor ott kellett a Rigónak megvárni, amíg a Kata jön, megy, a tömegbe hogy viselkedik, mennyire tudnak együttműködni, és ez majdnem egy nap volt. Hát ez egy több órás kőkemény vizsga volt, úgyhogy mind a kettő olyan volt utána, mint aki ráfent.
Igen, ez elég fárasztóan hangzik. De te is bologatsz, hogy ez kemény.
Igen, ez fáraszt, ez tényleg egy jó 4-5 órás munka, és tényleg munka, már folyamatosan koncentrálni kell a kutyának is, meg a gazdának is. Ez a napi életben ez nem így van, eloszlanak azért a feladatok, tehát reggel egy villanykapcsolás, vagy egy ajtónyitás, napközben két fiók becsukása, három tárgy felvétele, nem biztos, hogy kell egy kiválasztási feladatot végigcsinálni azzal mondjuk, hogy odahozza a kulcsot, a cipőt, a saját ruháját, a kutya megkülönböztető hámot, pórász nyakörvet. Tehát, hogy ezek így 24 órában eloszlanak. Ott egyben le kell tolni azt a 24 órát, ami van.
Igen, és hogy ismeretlen emberek előtt, tehát, hogy nem azokkal kell együtt dolgozni, akik, vagy azok állnak ott körbe, és pontozzák, megnézik, hanem olyan, ez egy független vizsgabizottság, aki kijön. És a Katánál ráadásul azért ez elég fontos, hogy mivel ő egy támasztó kutya, és ő az utcán közlekedik vele, hogy ne érjék olyan balesetek, hogy mondjuk besétálnak a villamos alá, vagy egyszer láttam egy vakvezető kutyát, aki a Hermina út közepén kisétált a gazdájával az út közepére, majd vissza, és ott álltunk, és néztük, hogy mi az, és hál' Istennek nem jött semmi, de hogy az ember csak néz, és elképzeltem, amint a segítő kutya mondjuk a Katával kisétál valami út közepére. Úgyhogy ez egy kemény melós történet.
És ha már felmerült az, hogy független bizottság, és hogy ki is mentek már az útra, hogy hogyan fogadnak titeket az emberek?
Általában pozitív, én azt tudom mondani, hogy elvétve találkozni egy-két olyan emberrel, aki mondjuk nem szereti a kutyákat, vagy nem szereti, hogyha felszállok vele buszra, villamosra, metróra, de ez pozitív, rendszerint rányúlnak, megsimogatják, nem tudom, pedig rajta van a hámján egy külön jelzés is, hogy nem simogatjuk, mert munkában van. Ez a Covid óta már nem érdekel senkit. A Covid alatt volt a legjobb, akkor senki nem nyúlt senkihez. Tényleg ez egy ilyen fellélegzés volt, hogy senki nem akar kutyát simogatni. Milyen jó nekünk, ilyen is létezik.
Azért nem szabad simogatni, mert hogy eltereli a figyelmét.
Igen, eltereli a figyelmét, akire rendszerint póráz nélkül közlekedik, úgy nekem is könnyebb, nem akad be a kerekesszékbe, felszáll a villamosról, metróról, leszáll a villamosról, metróról, tehát külön szabályban, hogyha metróról szállunk le, akkor oda kell állni a falhoz. Tehát, hogy az is a vezényszó, hogy falhoz, és minél közelebb megáll a falhoz, nekem annál jobb, hiszen ugye nem történhet semmilyen baleset, neki is jobb, és akkor utána egy mellém vezényszóval megyünk végig.
A közlekedés az abból a szempontból jó, hogy ugye a metrót, villamost ezt egyedül tudjuk használni, nem kell hozzá segítség, a buszoknál ugye szükség van a sofőr segítségére, most az első ajtós járatoknál úgy szokott történni, hogy a tömeg felszáll, és utána kiengedik a sofőrt. És majd a sofőr, mikor odaér a kettes ajtóhoz, konstatálja, hogy mindenki ott áll a mozgássérült helyen, nagyon jó, és mindenki a rámpán áll, remek. Szóval az emberek újra leszállhatnak majd föl, hogy egy kis odafigyelés kell ilyenkor, hogyha kerekesszékes áll a busz megállóba, akkor megvárom, míg a sofőr kiszáll, fölengedi. Addig is föl lehet tartani szerintem a bérletet, amíg a sofőr végig megy a soron, tehát hogy van elég hely ott az egyes kettes ajtó között. Az kicsit bonyolultabb, de a metrót meg a villamost ezt gond nélkül használjuk bármikor. És egyébként mi az, amiben nektek megkönnyíti a segítő kutya a mindennapjaitokat?
Hát konkrétan az egész napot. Jön velem bevásárolni, jön velem dolgozni, igazából az egész napot velem tölti, sokkal inkább odafigyelnek az emberek arra, hogy kutya van a környezetükben, mint arra, hogy kerekesszék. Az a tapasztalat, hogy amikor véletlenül egyedül közlekedek a városba, ugyan a kerületben megismernek, akik már régebb óta ismernek, de hogy amikor idegen emberek jönnek, akkor így jönnek velem szembe, és így nem gondolják, hogy én nem fogom tudni kikerülni őket, valószínűleg a járdán neki sokkal egyszerűbb kettőt oldalra lépni. Kutyával ez hamarabb megtörténik, hogy kettőt oldalra lépnek az emberek.
Milyen hatása van a kutyának?
Igen, abszolút ez a tapasztalat egyébként. És nekem ez is volt még mind a mellett, hogy segíti a Katát a közlekedésben, hogy talán kicsit jobban odafigyelnek rá. Ugyanez, hogy elmentünk a bevásárlóközpontba, és föllökik, pedig hát az ő járásán látványosan látszik az, hogy nehezen nehezen mozog, széteső a járása, szélesen megy, kicsit kalimpál, tehát abszolút látszik, és úgy átgázolnak rajta, hogy öröm nézni. És azt mondtam, hogy én nem merem őt elengedni, mert föllökik. Tehát nem gondolják azt, hogy elég, hogyha egy kicsit vállal neki megy, és akkor ő már nem tud megállni a lábán. Tehát ő megy, de hogyha egy picit megbillentik, meglökik, akkor elesik. És azt gondoltam, hogy egy kutya ebben is tud, meg ugye a kutyára odafigyelnek, egy szép nagy fekete kutya, nagyon cuki, bár hát mondta a Kata, hogy volt olyan, hogy úgy átmentek rajta, tehát a kutyához rohant oda hámmal, a megkülönböztető jelzése, hogy nem szabad megfogni, az alapítványi felszetet így ki van világítva gyakorlatilag ez a kutya, hogy nem lehet hozzányúlni, és mondta, hogy mintha észre se vették, hogy ott van a végén. Hát ment két nő, azok lerohanták a kutyát, elsodorták a gyereket, és akkor adta át, hogy ma jó, de hát akkor... Tehát ez a kutyának szól. Meg persze van olyan, hogy azért jobban megnézik, odafigyelnek. Egyébként, amiben a Katának segít, az az önálló közlekedés. Tehát egy olyan kaput nyitott ki a Rigó, ami elképzelhetetlennek tűnt előtte, és lehet, hogy előbb-utóbb eljut majd odáig, hogy kutya nélkül is önállóan közlekedik, de az biztos, hogy ez a kutya nélkül nem történne meg. Hát most már el tud menni az iskolába egyedül, hát mi Zuglóban lakunk, és a Marcibányi térre jár iskolába. És oda tud menni önállóan, haza tud jönni önállóan, el tud menni a barátaihoz, onnan haza tud jönni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ő elindul és elkezd kóricálni a vakvilágba. Egyrészt mert nem ismeri annyira a közlekedést, másrészt meg azért ez mindig egy ilyen rászánás, tehát először megismeri az útvonalakat, és akkor utána indul neki, de nem vagyunk már beszorítva abba, hogy valakinek folyamatosan szervezni kell, hogy kiviszi el, kihozza el, van-e szállítószolgálat, nincsen szállítószolgálat, ha nincsen szállítószolgálat, hogy jut fel az iskolába, hogyha hamarabb végez az iskolába, akkor nincs arra kárhoztatva, hogy ott üljön addig, amíg valaki érte nem tud menni, hanem hogyha nála van, vagy vele van a Rigó, akkor szép békében haza tudnak jönni. Egyébként nem minden nap megy a Rigóval, csak akkor, amikor önállóan közlekedik.
És milyen volt szülőként először elengedni önállóan?
Hát egyrészt iszonyatosan jó, tehát hogy nagyon erre vártunk már nagyon régóta, meg egy borzasztó nagy megkönnyebbülés, hogy az önállóságnak ezt a lehetőségét, meg szabadságát meg tudjuk neki adni. Azért ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzet, hát, hogy amikor folyton segítségre szorul valaki, folyton attól függ, hogy ő hova jut el, meg mikor jut el, hogy ki ér rá, ki tudja elvinni, hogy tudjuk megoldani. Másrészt meg hát viszonyúan be voltam parázva, hogy odaére. Fölszállt a buszra, és akkor ott álltam, és bőgtem, és azon gondolkoztam, hogy hát hol le fog szállni a végén, hogy fog leszállni a végén, hát azért ő nehézkesebb, meg lassabb, rá kell készülnie, hogy jelezzen, hogy leengedik-e, hogy odaengedik-e a mozgássérült helyre, ahol meg tud támaszkodni. Azzal már nem próbálkozik, hogy leüljön, mert annyira szűkek a buszon az ülések, hogy nem tudja a Rigót úgy berakni, hogy le tudjam feküdni, meg annyira nagy a tömeg, hogy ott a szűk helyeken nem tud befordulni, de így is van, amikor egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy odébb lépjenek. Tehát felszállnak, és akkor ott furakszik be, és ha vagy észreveszik, vagy nem, és akkor meg tud állni a sarokba. De hát volt már megjegyzés, hogy túl nagy a kutya. Van, amikor kedvesek, van, amikor kevésbé, egy csomószor csak keresztül néznek rajtuk. Tehát, hogy van, amikor a kutya úgy hozza ezt a pozitivizmus, de nincs azért nagy kultúrája, azt hiszem, nálunk itt ennek, hogy fogadjuk el, meg nem.
Azt hiszem, a Rigóval nehezebb, mert hogy nem visz kosarat. Tehát, hogy nincs értelme kosarat cipeltetni a kutyával, ha egyszer támaszt.
Igen.
Sok segítő kutya kosarat visz. Az látványos, megállnak az emberek, megnézik, lefotózzák. Tudom, hogy rengetegen csinálnak rólam fotót csak azért, mert elmentünk a boltba, meg hazajöttünk, és esküszöm, 3-4 ember lefotózza a kutyát.
Amit, és ezt neked hogy esik egyébként?
Amit soha biztos, hogy nem látok soha többet, de ha legalább egy kicsit utána néz, hogy látta a feliratot a kutya hámján, vagy valami, akkor azt mondom, hogy pozitív. És akkor rájön, hogy ja igen, ez nem azért van, mert hogy megtanította a kutyájának, hogy ez milyen jó trükk, hanem ez tényleg egy hasznos dolog más embereknek.
De akkor azt tapasztaljátok igazából, hogyha valamit épp nem csinál a kutya, akkor nem is veszik észre, hogy ő egy segítő kutya, akivel van a Kata, vagy te vagy.
Mondjuk a Rigón ott van a hám, ami azért feltűnő. Gyakran nem tudják eldönteni, hogy látássérült, vagy hogy mi van, tehát hogy miért így közlekedik, mert hogyha egy kutyáhám van, a vakvezető kutyákat már ismerik az emberek, hogy vakvezető kutyák már nagyon régóta vannak, tehát az az egy, az megvan, ez a mozgássérült segítő, ez szerintem egyáltalán nincs is benne a köztudatban, vagy csak nagyon minimálisan?
Nincs, annyira nincs benne, hogy állok kerekesszékkel napszövegben, kutyán csak hám van, és én belekapaszkodok a hámba egy zebránál, simán megszólalnak emberek mellettem, hogy zöld van. Tehát, hogy én látom, tehát nem azért van rajtam azt, hogy szembetűz a nap, a kutyát is azért fogom, hogy biztosan megálljon a járda szegélyen, tehát, és akkor szólnak, hogy zöld van.
De akkor figyelni.
Igen, nem igazán tudják eldönteni így sem kerekesszékesként, hogy most akkor vakvezető vagy nem vakvezető?
Nekem egyébként tapasztalatom az, hogy a segítségadás sem megy olyan flottul, mert mint hogy az is nehéz, meg az sincs annyira szerintem még a köztudatban, hogy lehet jól segíteni. Ti mit tapasztaltok?
Nincs, de mert hogy szerintem a sérültek sincsenek köztudatban. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon kevés, az, hogy nincsenek integrált iskolák, tehát hogy nagyon nincs, nem átjárható. A Kata a mozgássavító általános iskolába járt, az egy teljesen zárt világ. Ott, akik ott vannak, ők mind mozgássérültek. És nincs igazán kiutás, és nagyon kevés olyan mozgássérült van, aki úgynevezett kinti, ez is szörnyű, a kinti iskola, meg a benti iskola. Tehát van a kinti világ, ami a nagy közönségnek van, meg van ez a zárt világ, ami a sérülteknek, és nagyon nehéz onnan kijutni, és nagyon kevés a lehetősége, nem tudom, te hogy látod, Viki, mert azért te jóval előttünk vagy.
Igen, én ugye még a mexikói útra akkor jártam, amikor még nem volt szó arról, hogy 8. után ott tovább lehet tanulni. Most, hogy már szó van ilyenről, hogy tovább lehet tanulni gimnázius szinten, vagy szakképzési szinten, bennmaradnak a gyerekek. Nekem kénytelen volt eljönni, hogy gimnáziumba menjek ahhoz egy kinti iskolába tényleg, épp egészséges gyerekek közé. Ott nálunk a gólyatábor egy napig arról szólt, hogy ki hogyan tud segíteni. Tehát, hogy ez volt a fő célja a gólyatábornak, hogy én is lemegyek, ott vagyok, de ugyanakkor a fiúknak kellett felvinni a lépcsőn kerekesszékkel, a lányok jöttek el velem, hogyha kellett segíteni valamit, és ez ugyanígy megmaradt a 4 évre.
És ezt te hogy élted meg?
Nekem ez így nem volt nehéz, tehát nagyon jó közösségbe kerültem be annak idején. Most is tartom olyanokkal a kapcsolatot, akit ott ismertem meg, tehát hogy ez így teljesen normális nálunk, hogy valaki elindul, és azt mondja, hogy hát elmegyünk, és így, aha, az úgy nem lesz jó, ott magas a patka. Tényleg? Ezt én még nem is láttam észre. És teljesen elfelejtik, hogy kerekesszéke mondjuk egy sima útvonalat kéne keresni. Vagy például elfelejtik, hogy van egy lépcsőfok, mert ők simán föllépnek egy lépcsőfokot emberek, tehát hogy ez így nem probléma neki. És akkor azt hiszik, hogy ez a terület akadálymentes. Majd rájönnek, hogy ja, mégsem, mert itt van egy lépcsőfok, oké? Akkor másik irányból kéne bemenni. De ott is a kutya nagyban megkönnyítette a beilleszkedést, én biztos vagyok benne.
Mikor kaptad meg a kutyust? Mennyi idős?
2004-ben, 14 éves.
Tehát együtt mentetek a gimibe?
Igen, igen, oda már együtt mentünk, addigra már egy jó összeszokott páros voltunk igazából. Távirányításra működött a kutya olyan szinten, hogy ugye akkor még nagyon kevés patka volt megcsinálva kerekesszékkel. Tehát vagy a bicikli útvonalat tudta közlekedni, vagy pedig lenne a patka mellett. És a plüsit föl lehetett küldeni a járdára, és akkor lehetett neki mondani, hogy menjél tovább. Két kocsi között megállt, megvárta, hogy ott vagyok-e, tovább ment a másik két kocsihoz, megállt a patkán, és akkor várt, hogy akkor most átmehet, nem mehet. Nagyon jó volt annak idején.
Mit javasoltok, vagy mi az, ami jól esne, vagy egyáltalán hogy kell jól segíteni?
Ez egy jó kérdés, nem tudom, magam sem tudom. Nyilván mindenkinek másra van szüksége. Hát szerintem az odafordulás az már sokat számít. De azt tudom, hogy kell jól csinálni. Hogy úgy ember számba venni, például arra, hogy amikor felszáll a buszra, akkor vegyék már észre, hogy kutyával van, hogy nehezebben mozog, engedjék oda arra a helyre, adjanak neki utat, tehát hogy egy kicsit úgy jobban odafigyelni. De egyébként nagyon érdekes, mert ez elmúlt ez a világból, ez az odafigyelés, mert én emlékszem rá, hogy amikor gyalog mentünk valahova, és a járdán próbáltunk haladni a Katával, és áll egy csapat ember a járda közepén, és beszélget, és simán lemegyünk az úttestre megkerülni őket, mert nem, senki nem lép odébb. Tehát, hogy hogy alapvetően is van egy ilyen, hogy kevésbé figyelnek talán az emberek egymásra, nem tudom. De a kutya valóban segít, tehát az biztos, hogy jobb. Meg nehezebb hozzáférni a Katához, nehezebb fölök.
Hát igazából ugye ez a mindig kérdezzünk, hogy kell-e. Nyilván én is azt fogom mondani egy buszra felszálláskor, hogy nem, de tényleg ez az odafigyelés, hogy akkor megállok és megvárom, míg a sofőr kiszáll. Mindenkinek egyszerűbb lesz. Nekem is egyszerűbb lesz felszállni, és utána a többi embernek is egyszerűbb lesz behelyezkedni a buszra. akár leülni.
Egyébként nekem van erre egy jó példám, tehát hogy nyilván nekem is valami talán, vagy nekünk is meg kell mutatni, hogy hogy lehet. Én emlékszem, hogy valahova mentünk távolsági busszal, és akkor Katának még nem kerekesszéke volt, hanem egy ilyen nagy, ez a futó babakocsi. És szálltunk le a buszról, és oda jött valaki, és kérdezte, ott vonszoltam le a kocsit, és akivel voltam, az fogta a Kata kezét, tehát lesételtek, és kérdezte, hogy segítsen-e leverni, és ott mondtam nagyon tudatosan, hogy nem, köszönöm szépen, hát elbírok. És utána gondolkoztam el rajta, hogy de miért mondtam neki, hogy nem? Hiszen ő tök kedvesen felajánlotta, hogy segíteni akart. Ezelőtt is úgy leforráztam, hiszen amikor az embert elutasítják, az kellemetlen. Nekem tényleg jól jött volna, hogyha segített, hogy miért ragaszkodtam én ahhoz, hogy én ezt meg tudom oldani, és nem kell segítség. És akkor hazafelé menet ugyanúgy valaki jött, és mondtam, hogy igen, köszönöm szépen. És ő is boldog volt, és nekem is tök jó volt, hogy levetett. Tehát, hogy ilyen picit, tehát nyilván a mindkét részről szükség van arra, hogy az ember ezeket a dolgokat felmérje, vagy lássa, hogy is lehet. Én egyszer megfogtam egy látássérültnek a könyökét a zebránál, és úgy lehordom, hogy nem erészeljek hozzá nyúlni, és legyek szíves kérdezni. És tök igaza volt, mondjuk olyan volt, mintha orba vertek volna, hogy végül is tényleg igaza volt. És megmaradt az emlék. És megmaradt az emlék, és azóta is, ha ilyen helyzet van, akkor megkérdezem, hogy akkor tudok-e segíteni, és ha igen, akkor hogy? És akkor megmondja, hogy igen, nem, illetve hogy, és akkor nem kerül senki el ilyen helyzetbe. De úgy belegondoltam, hogy valóban valaki jön, és egyszer csak elkapja a könyökömet. Hát ez tényleg.
Ilyen a segítségkérésre én is azt mondtam, hogy nem, köszönöm, megoldom, mert tényleg, amit meg tudok oldani, ezt megfogom. De amikor jönnek a biztonsági őrök boltban, vagy egy eladó a boltban, és kérdezik, kell segítség, és ez a nem, köszönöm, majd kiabálok. És tényleg van az alkalom, amikor így állok, és így, segítség, és valaki megjelenik, hogy igen. Hát föntről kellene az a valamit levenni, azt a kutya már nem tudja megoldani, igen. Tehát, hogy van, de nem azért mondunk nemet, mert nem akarjuk, hogy segítsen. Tehát igen, nem akarjuk, hogy segítsenek, mert mi is meg tudjuk oldani. Lesz az a szituáció, amit nem tudunk megoldani, és ott kell a segítség. Tehát nem bántásból mondunk nemet.
És volt-e olyan helyzet, vagy van-e olyan hely, ahova viszont kutyával nem tudtok bemenni, vagy ez egy nehezítő körülmény? Találkoztatok-e ilyennel?
Ugye most már törvény van rá, hogy segítő kutyát minden olyan helyre be kell engedni, ami nem embertől elzárt terület. Egy étterem konyhájába én sem fogok bemenni, a kutyát sem fogom bevinni, viszont az étterem kiszolgáló részébe a kutyát is be kell engedni. Én nem szoktam vinni például a kutyát színházba. Az úgy nem jött be neki. Viszont moziterembe bármikor elviszem. Tehát az nem zavarja. Ott nagyon szívesen elfekszik a moziban. A színház valahogy másnak tűnik szerinte.
Nektek volt pár ilyesmi élményetek, vagy semmi?
Na, tulajdonképpen nem nagyon. Egyszer egy DM-ben nem akartak beengedni minket, de a végül akkor fölhívta, tehát nagyon készséges volt az eladó, aki ott volt, és fölhívta a központot, ahol azt mondták, hogy bemehetünk. És utána nagyon kérte az elnézést, hogy de haraguljunk, ő ezt nem tudta. Nem tudom, most így gondolkozom rajta, hogy hol volt, azért futottunk bele, de most nem emlékszem rá, hogy az szembe jut, akkor mondom. Tehát, hogy ez a DM volt, de nem jellemző azért az, hogy fannakadnánk valahol, vagy hogy kellemetlenség érne minket, vagy hát Katát meg a kutyát.
Nem jellemző, vagy első alkalommal kérnek valami igazolványt mondjuk. Teszem azt, hogy a kutya útlevelét, hogy tényleg oltva van-e, de ezen kívül utána már nem foglalkoznak velünk. Azt gondolom, hogy ez egy kultúrált hozzáállása. A biztonsági őrnek is, hogy elkérje a kutya útlevelét mondjuk, vagy az igazolványát, hogyha van neki, mert akkor ő is le van fedve a központ felől, hogy elkérte, van neki, bemehet. És nekünk is jó, hogy utána nem kell magyarázkodni mondjuk a felvágottaknál, hogy de hát segítő kutya, és akkor előbb kapni a törvényt, megmutatni, hogy rajta van a bolt, ennyivel egyszerűbb.
Igen.
És egyébként akkor az mondható, hogy a segítő kutya végül is a teljes önállóságot meg tudja adni?
Igen.
Igen. Biztosan, hogy sokkal több önállóságot ad. Engem is annak idején elmentek engedni bárhova. Most sem probléma, hogy jövök, megyek. Igazából önállóság és egy felelősség nevelés, mert hát a kutyát nekünk kell ellátni, amennyire tudjuk. Nyilván megfürdetni nem fogom, azt megoldja a kozmetikus, de a kozmetikushoz megint nekem kell időpontot foglalni időben, hogy legyen. Ugyanúgy el kell vinnem állatorvoshoz, tehát remélhetőleg olyan helyet kell keresni, ahol én is be tudok menni. Szerencsére találtam egyet a közelünkben. És hát igen, az önállóság. Nem szorulok rá senkire, mert segítőszolgálat sajnos csak 8-tól délután 4-ig van. A köztes időben nincsen, mert hogy az is munkaviszony.
Tehát akkor 8-tól 4-ig kapnál egyébként bármilyen segítséget is.
Igen, igen, így meg a nap 24 órájában éjjel 2-kor is eszembe juthat, hogy kellene behozni egy flakon vizet, és a kutya bátran kimegy a konyhába, kiveszi és behozza.
És mi mindent segítő még neked?
Ajtót nyit, villanyt kapcsol, felveszi a leesett tárgyakat, kosarat hoz. Ha olyan van, hogy mondjuk a DM-ben egy tusfürdőt kell levenni az alsó polcról, megoldja. Az nem probléma.
Húha.
Segít levenni a pulcsit, szoknit, reggel cipőt hoz, hozza a kulcsot. Ez egy ilyen rutin nálunk reggel, hogy akkor elindulunk munkába, akkor előtte föl kell öltöztetni a kutyát, de akkor már 5 percet toporok, hogy ő megy, megy a hámjáért hozza. Jó, a hám még nincs rajta, de ő már áll, hogy akkor csatolhatod, és fönnáll egy dobogón, hogy kényelmesebb legyen nekem becsatolni, és ez a előbb búj be. És akkor le, föl, ott ugrál egy kicsit, fölpörgeti saját magát, hozza a kulcsot. Kapuszabály van nálunk, meg kell állni a kapun belül. Én megyek ki először, csak akkor jöhet ki, hogyha hívom. Újra be kell állni a kapuba, hogy ne akadályozzuk ugye a közlekedő forgalmat, a járdán se. Benn az irodában jön, megy, tesz, vesz, el van, elfekszik 4-5 órákat, illetve hát körbe masszíroztatja magát mindenkivel, akivel lehet, és aki hajlandó rá, és megeszi az összes almacsutkát, ami marad napközben. Ez egy ilyen nagyon jó újrahasznosítás, hogy a kutya almacsutkát teszik. Igen. És hát ugye este is, tehát jön velem fürdés közben, etettem a kutyát, lefekvéskor segít megágyazni, tehát mindenféle, ami még így van. És az ember nem is gondolná, hogy mennyire jó, hogy van egy kutya, aki megcsinálja azokat, amire egy plusz embert kéne tartani.
Kell nektek visszajárni, vagy van kapcsolat az alapítvánnyal? Ez hogyan zajlik azután, hogy már hozzátok került a segítő kutya?
Mondjuk pont a múltkor mondtam, hogy visszavinnénk Rigót szupervízióba. Nálunk már mindent elfelejt. Ugye csak támasztásra használja a Kata igazából. De van, tehát nincsen olyan szintű kapcsolat, hogy naponta beszélnénk, meg nincsenek ilyen kötelezettségek. De mi is be szoktunk jelentkezni néha, hogy éppen hogy állnak a dolgok, akkor pont most voltunk, hogyha bármilyen probléma van, akkor még nagyon sokat segítenek. Nekünk most volt egy olyan, két olyan történet, az egyik a Katának az iskolába, hogy ott a más gyerek is beszokott hordani kutyát, és valahogy nehezen állt össze, hogy a Kata, amikor a Rigóval megy, az nem házi állat, tehát nem azért viszi magával, hogy elvigye magával a kis kutyáját, és jól érez, hanem azért, mert hogy ő azzal tud közlekedni, tehát nincs rá a Rigó, akkor ott marad az iskolába, nem tud hazajönni, és valahogy ennek volt egy ilyen, hogy hát ha ő hozhat kutyát, akkor miért nem vihet kutyát más is. És akkor erről most ott elkezdtek beszélgetni az iskola, aki egyébként abszolút nyitott arra, hogy ott beszéljenek, meg egy kicsit érzékenyítség talán a gyerekeket is, hogy egyáltalán mi egy ilyen segítő kutya, még mire jó, meg miért fontos, meg miért használják. A másik meg, ahova úszodába jár most a Kata, az egyik nap a kettőből, amikor jár, akkor nagyon jó lenne, hogy átvinni a szállítószolgálat, és akkor ott én már csak megyek érte, tehát nem kell fölmenni az iskolába és átvenni. Annyira idétlenül van, nagyon közel van az úszoda az iskolához, de nincs hozzá, nincs tömegközlekedés. És egy jó fél órás séta azért a Kata annyit nem tud legyalogolni, viszont reggel a kutyával megy iskolába. És nem mehet be a kutya az úszodába, tehát nem tudja a kutya megvárni, úgyhogy akkor olyankor vagy nem megy iskolába, vagy nekem oda kell menni, és akkor a kutya addig bent van az autóba, amíg vagy én elviszem sétálni, amíg a Kata úszik. És most ebbe kértük még az alapítvány segítségét, és ők valóban megkeresték az úszodát, és az lett a megoldás, hogy letehetünk egy boxot, és akkor a boxban meg tudja várni a Rigó, amíg a Kata úszik. Tehát, hogy akkor ezt a kört, ezt ki lehet, és nem... Itt nem is arról van szó, hogy nekem nehezemre esik elmenni érte, vagy derogál oda menni, hanem arról van szó, hogy ez neki elképesztően sokat jelent, hogy ő eljön az iskolából, és elmegy edzésre, és nem kell közben becsap valakire várni, valakit bekapcsolni pluszban, és hogy ez mind az ő dolga, amit ő old meg egyedül. Ezt az ember nem is gondolja, hogy mennyire fontos, meg mennyire sokat ad hozzá valakinek az önértékeléséhez, hiszen nekem ez teljesen egyértelmű, hogy elindulok, felszállok, oda megyek, megcsinálom, és hogy mennyire válik kiszolgáltatottá valaki, hogyha ez nincs meg, ez a lehetősége. És a kutya ebbe borzasztó nagy segítség.
Igen, meg olyan apróságnak tűnik az, hogy egy boxot letehet oda, és hogy ott megvárhatja őt a kutya, és hogy még ez is mennyi körrel jár, hogy ezt ki lehessen járni, és persze tök jó az, hogy ez megoldódik, csak hogy ezek ilyen apróságnak tűnnek, de mégis valakinek meg rengeteget számít az, hogy a függetlenség érzését meg tudja őrizni, vagy megkapja egyáltalán.
Igen.
És hát főleg az, hogy tehát az úszod, én értem az úszodát, hogy azt mondják, hogy az úszodában nem lehet kutyát bevinni. És meg úgy kérdeztük, mondták, hogy nem lehet, ide vakvezető kutya se jöhet be. Senki. És akkor végül is az alapítványnak jutott eszébe, hogy akkor tegyünk le egy boxot. Nekem ez nem jutott eszembe, mert én arra gondoltam, hogy hát a nyilván nem az úszoda térbe, de az úszodának van egy viszonylag nagy előtere, ami, ahol a szülők is várakoznak, meg ahol ott van mindenki cipővel, tehát hogy a portás pult mögébe tudjuk fektetni a kutyát, de hát az valóban olyan, hogy valaki oda megy, akkor piszkálják, akkor a ne kóricáljon ott, mert van, aki fél tőle, és végülis ez egy nagyon jó megoldás. Nekem nem jutott volna eszembe ez a megoldás, hogy tegyünk be, és elmentek, megnézték, akkor kitalálták, hogy hova lehetne boxot letenni, és akkor már úgy keresték meg az úszodát, hogy akkor van ez a helyzet, és hogy ők úgy gondolták, hogy ez egy jó opció lenne, és végülis az úszoda probléma nélkül belement ebbe. És gondolom azért számtalan ilyen helyzet adódhat még, amire nem gondol az, aki ép, és nem látja át ezeket a helyzeteket, holott megy ott könnyít.
Hát igen, mert minden adott, tehát az ember nem ül le ezen gondolkozni, hogy egy sérültnek mennyivel nehezebb lehet, hogyha mi lenne, ha nem tudnám kinyújtani a kezemet, vagy mi lenne, hogyha nem tudnék lehajolni, mert mondjuk a kerekesszékből neked, még az is, hogyha valami leesik, akkor azt hogy tudod fölvenni. Igen. És az aztán végképp, hogy nem kell valakit megkérni, hogy legyen szíves már a leesett bankkártyámat szedje össze, hanem a kutya feladja. Hát mondjuk szerintem ez, hogy a kerekesszékben léte, hogy minden magasan van. Magasan van a mosdókagyló, nem éred el a csapot, magasan van a tükör, nem látja magát a kerekesszékből az, aki bemegy. Vagy olyan apróságok, ami tényleg hétköznapi dolog, hogy nem lehet, hogyha úgy nyílik az ajtó, akkor egy kerekesszékkel már nem tud bemenni, tehát nem tudja meghúzni, és közben azzal a lendülettel átmenni, mondjuk ez csak egy biciklibe, hogyha az ember kipróbálja, az is eléggé kihívásos.
Igen,
de kerekesszékkel végképp.
Ez is kihívás, hogy mondjuk a boltban fizetni kell. Tehát, hogy a kutyának oda kell adnom a bankkártyát, hogy adja fel a pénztárosnak, és majd a pénztáros érinti a bankkártyát. A kutya volt a köztes, mert a pénztáros nem tud kihajolni, én nem tudom odáig felemelni a bankkártyát, tehát, hogy kell egy kutya közénk, vagy egy másik ember, aki ezt megcsinálja.
Hogy bírják a segítő kutyák a munkanapokat? Mi az, amiben más a segítő kutya, és miben nem?
Azt mondanám, hogy a segítő kutya az nagyon okos, és nagyon nagy segítség tényleg, de az is csak egy kutya. Hát, hogy ugyanolyan kerge, ugyanolyan idétlen tud lenni, amikor éppen arról van szó, és ugyanúgy, tehát, hogy ez egy kutya, és mondjuk ezért is kéne odafigyelni, ennek is elterelhető a figyelme. Tehát, hogy nem csoda lények, mert van, amikor ezt így ilyen piedesztára emelik, hogy aztán ennél csodálatosabb, és tényleg csodálatos, tehát, hogy tényleg a katának olyan kapukat nyitott ki, amit nem tudtunk volna máshogy megoldani, de akkor is egy kutya. Tehát, hogy oda kell ráfigyelni, és ne lóbáljunk virslit az orra előtt, mert nyilvánvalóan hiába van arra nevelve, hogy nem ehet föl semmit a földről, ha nem nézek oda, ugyanúgy feleszi a földről, mint az összes többi kutya. Igen. Tehát, hogy ezt, amikor így lerohanják, meg segítő kutya, meg ja Istenem, meg hú, hogy ezt azért részben kell tenni, ezek is csak kutyák. Kutyák.
Uh-huh.
Iszonyatosan okosak, nagyon helyesek, imádja őket az ember, nagyon ügyesek, de hogy ugyanolyan kergelények, mint az összes többi.
És elég csak kedvesen ránézni, meg hozzászólni, és már megy. Tehát, hogy, mert igényli a szeretetet ő is, hiába kap rengeteg szeretetet, az nem elég. Tehát nyilván, ha már kifolyik a pohárból a víz, akkor lesz jó. Meg a szeretet is akkor jó, hogyha már teljesen teli vagyunk vele, és a nap 24 órájában őt dögönyezik. Nyilván ez nem megoldható. Van egy munkaideje, azt tartani kell. Igen, ő is kutya, ő is el van engedve mondjuk a Margit szigeten, és belőlem végigrohanhatja háromszor, míg én végig sétálok egyszer, mert akkor ő kutya. De egyébként meg egy segítő kutya, aki dolgozik, és jó lenne, hogyha nem az lenne, hogy jaj, de okos, ügyes kutya, vagy hanem ez a nagyon jó, tovább megyünk. Így konstatáltuk, hogy ez egy nagyon ügyes kutya, de szép csendben tovább megyünk, és azt mondjuk, hogy nem simogatjuk, nem terelem el a figyelmét.
És tapasztalatból mondhatom, hogy ez nehéz, mert akira nagyon kedves, és nagyon ilyen dögönyözni való, de valóban meg kell állni azt, hogy ő, ha munkában van, akkor munkában.
Igen, és ő egy olyan kutya, aki arra is ugrik, hogy nagyon ügyes vagy. Tehát egy ilyen sima, egyszerűen nagyon ügyes vagy, elhangzik, és ő már ugrik, hogy igen, és akkor lehet simogatni.
Kíváncsiak, meg...
Gyerekek.
Igen, igen. Néha unatkoznak.
Igen, olyankor körbejár az irodába, három helyre lefekszik négyre, itt sem süt, ott se, 5 perce jön, megy a kutya, dobálja magát. És
gondolom, van mozgás igénye neki is. Van, de ezt azzal szoktam kiblitzelni így irodaidőben, hogy akkor nagyon messziről sétálunk be, mondom, végig a Margit szigeten, át a Battyányi térig, az azért egy jó hosszú séta.
A fele ugye füves területen, a másik azért aszfaltos, vagy hát egy kis zöld terület van mellette, de hát az a rakparton nem sok, és akkor úgy elfárad. De hazafele megint ki kell neki találni valamit, hogy akkor most sétáljunk le a 4-es metróhoz a Szent Gellért térig végig, és akkor azt mondom, hogy igen, a kutya egy kicsit elfáradt. Nem nagyon, de egy kicsit.
Tehát Trigónál meg az a gond, hogyha dolgozni megy, hogyha reggel megy vele a Kata iskolába, akkor egyrészt, hogy sétáltatom meg, hogy minden beleférjen a reggeli menetbe, hát ezek Katának nagyon korán kell elindulnia. Másrészt meg egy ilyen balanszot kell tartani, hogy a Rigó labdamániás, tehát ő bármeddig tud labdázni. De az már kiderült, hogy ha én megfuttatom nagyon, akkor elfárad, és akkor ugyan a rutin, hogy akkor reggel labdáztunk, meg sétáltunk, hazamegy, akkor kér a jutalomfalatot, és akkor lefekszik aludni, mert ez szokott lenni. És hogyha ebből így kibozdítja az ember, és jön a hám, meg el kell kezdeni dolgozni, akkor egyrészt így látszik rajta, hogy kelletlen, és neki sincs kedve mindig dolgozni.
Igen,
akkor éppen dolgozni kell, mert inkább, sokkal inkább szaladgálna, vagy labdázna, vagy ugrándozna, és akkor most próbáljuk ezt tartani, hogy akkor én megsétáltatom őket, és nem dobálok, vagy csak nagyon kicsit dobálok, és akkor úgy maradjon még. És hát marhára elfárad a dolgozásba, tehát azért az, hogy ő elindult egy óra, amíg fölérnek a Marcimányi térre nagyjából, és az sok a kutyának is, mert viselkedni kell, mert lassan kell menni, mert oda kell arra figyelni, hogy akárhányszor a Kata megbillen, vagy meghúzza, akkor neki annak ellen kell tartania, tehát stabilan kell tartania magát, nem mehet abba az irányba, mert akkor egymás hátára halomba dőlnek. És borzasztóan elfárad.
Nekem sincs kedvem minden nap dolgozni.
Ezt meg tudom érteni, hogy nekik sincs. És egyébként nálatok hogy fogadta a második kutya? Vagy az első kutya a második kutya érkezését, aki ráadásul el is mehet napközben?
Nem volt boldog szegény Szotyi, mert előtte az anyukám kutyája volt nálunk hónapokig, aki meg a gerincével voltak problémák, és akkor nagy nehezen Zsömit hazatranszportáltuk, és másnap megérkezett Rigó, és akkor látszott a Szotyin, hogy hát most azért neki ebben egy kicsit elege van, tehát kellőképpen indignálódott volt, és a Rigó nagyon-nagyon kedves a Szotyival, tehát tényleg nagyon barátkozik, nyalogatja, és akkor Szotyi meg úgy lepergeti magáról, tehát nem foglalkozik. Nem lázadt föl, meg nincs köztük, tehát nem veszekednek, meg sosem marakodtak, meg úgy elfogadja, hogy ott van, de nem feltétlenül boldog tőle. Nagyon ritkán van, de hát a Szotyi meg már 11 éves, és neki fájnak a lábai, úgyhogy azért nagyon máshol vannak, mert a Rigó az egy ilyen kerge, tele energiával a kutya, a Szotyi meg már azért úgy megvan lassulva.
És más kutyákkal egyébként milyen nektek? Mert minthogy könnyű elhívni, bár gondolom, hogy ez már, hogy jól tréningezett kutyák, de hogy milyen az, amikor ők kapcsolódnak a többi kutyához, ha kiengeditek őket?
Hát, ha kiengedjük, akkor ugye mehet és játszhat. Tehát, hogy akkor nincsen. Viszont, hogyha fel van öltöztetve a kutya, én nagyon sokat küzdöttem lakótelepen érte, legalább 10 évbe telt, amíg mindenki megtanulta, hogy fel van öltöztetve a kutya, ha nincs is rajta póráz, és úgy tűnik, hogy szabadon van, mert hogy még elintézi a dolgát, megszaglászik, nem azt jelenti, hogy rá kell engedni a többi kutyát. Mi megyünk valahova, csak még van egy ilyen egészségügyi kis kitérő, és majd utána indulunk el a buszhoz, indulunk el a boltba, vagy bárhova, tehát ez nálunk nagyon nehezen indult be, hogy ennek így kell lennie, és ez a világban is, tehát, hogy véletlenül a kutya meg van kötve, ki van tacepauzva, hogy segítő kutya, én nem tudom, és mégis ráengedik pórázzal a kutyát, és akkor így állok, hogy ez így rendben van. Hát de ismerkednek. Nem ismerkedik, ez egy munkakutya, dolgozik. És azt hiszik, hogy én vagyok a bunkó. Nem. Nekem is van egy ütemtervem, az be kell tartani.
És akkor, amikor tényleg szabadon lehet a kutya, és levarul a szerelve mindent, akkor aztán mehet, játszhat felőlem 8 kutyával is egyszerre, és szokott is, ezzel nincs baj, meg labdázik is, hogyha arról van szó, de van egy időszak, amikor munka van, és nem véletlenül van császerelve hámmal a kutya, meg
kendővel.
Igen, szerintem az ugyanúgy nincs meg, hogy a dolgozó segítőkutyához nem engedem oda a saját kutyámat, mint hogy az sincs meg, hogy nem simogatom meg. És akkor vannak ebből ilyen sértődések, hogy akkor rászól az ember, hogy nem lehet, mert dolgozik, és akkor van ilyen, hogy ja, hát persze, hát nem lehet. Mondjuk, hogyha ráengednek a Rigóra egy kutyát, akkor az mondjuk a katának az egy nagyon komoly sérülés is lehet, mert hogyha elrántja a Rigó, vagy fölborítja, tehát hogy abban nagy baj lehet. De ez úgy nem nincs még bent. Egyébként a Rigó egy nagy böszme állat, és rettenetesen játszik a többi kutyával, mert leugatja őket, meg így rákaffog, meg csípkedi, és akkor, ha megijesztik, akkor viszont sikítva, visítva menekül. De hogy hát olyan nagy és fekete, és akkor riogatja ezeket a kutyákat.
De valahogy ezt is gondolom, hogy nektek, mint támasztó kutya kell is, hogy ne legyen egy kutya.
Hát igen, mert egy kisebb kutya, az nem bírná el. És hát a Rigó is, a Rigó egy óriás úszkár. És ő viszonylag nagy, de azért nem annyira testes. És hogyha nagy a szőre, már még mielőtt kozmetikázzák, akkor egy marha nagy állatnak tűnik, jó izomzatú. Neked az alapítványnál oda is figyeltek erre, tehát ő kapott ilyen fejlesztést, vagy van valami speciális torna, amit csináltak vele, hogy azok az izmai megerősödjenek, amik a alapockájánál, meg a hátánál, amik a hámot tartják, meg hogy a súlyát elbírja. Úgyhogy föl lett készítve.
És nálad is számít egyébként, hogy mekkora a kutya? Nálam abban számít igazából, hogy ugye pulcsit is vesz le, kabátot télen. Én nehezebben hajolok le, tehát mindenféleképpen ölbe kéne adni a dolgokat. Ezt egyszerűbb egy nagy, nyilván egy közepes úszkár is meg tudja csinálni, de egy nagy kutyával egyszerűbb, hogy ölbe adja a dolgokat. Megesik, hogy támaszkodok rá. Tehát ha valamiért lehajolok, de nem tudok visszaülni a kocsiba, a kutya befurakszik a mellkasomhoz és visszatol. Ez egy ilyen saját találmánya a Kirának, de akkor továbbfejlesztjük. Hát akkor teszünk rá parancsót, és akkor meg tudjuk oldani.
Hát összeszoktatok, hogy a rezdülésedből, hogy mire van
igen, szükség. Igen, de például a hámfeladásnál is, hogyha nincsen fellépő, akkor is rá tudom adni, de akkor ugye már kell egy támasztás a kutyától, hogy vissza tudjak ülni egyenesen. Ilyen apróságok. Egy kis kutyával nem tudnám megcsinálni.
Nagyon köszönöm nektek a beszélgetést, és hogy eljöttetek ide.
Nagyon szívesen.
Szívesen, mi is köszönjük.
A következő adásban beszélgetünk a népesség előregedéséről, a demenciával küzdők arányának várható növekedéséről, és persze arról, hogy hogyan kapcsolódik mindehez a kutya.